Szép napot kívánok mindenkinek, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig a Szenzor itt a Trend FM-en, mégpedig az utolsó adása, úgyhogy most elég sokan vagyunk a stúdióban, egyrészt itt van velem állandó műsorvezetőtársam, aki hát most már sokkal többet volt, mint én, Kell Bogdán, alias Bog.
Üdvözlöm a hallgatókat, és keserédes hangulatban várom ezt az utolsó adást.
Illetve itt van két korábbi műsorvezető társunk is, most gondolkodom az ABC sorrenden, de jobbról balra megyek, Szentkuti Ákos.
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Illetve Tamás Zsolt.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Illetve itt van velünk még egy vendég is a stúdióban, őt majd később fogjuk bemutatni, ha sor kerül arra, mert én sem tudom igazából, hogy mi lesz itt a mai adásban. De nagy vonalakban az volt itt a terv, hogy hát elköszönünk egy picit itt a kedves hallgatóinktól, ugyanis 2011 augusztusa óta, azt hiszem azóta van a Szenzor, tehát több mint 12 évet az akkori Gazdaságrádió, most már Trend FM frekvenciáin, mert ugye abban is volt változás, itt véghúztunk, és hát beszéltünk mindenféle technológiai dologról, de hát jó, holattól már nem fogunk, és nem tudom, ezt akarjuk egyébként részletezni, Bok, hogy miért?
Nem, egyszerűen úgy alakult, hogy egy kicsit szerintem mindannyian úgy éreztük, hogy nem fejlődünk túlságosan tovább, minden műsor nagyon hasonlóan épült föl, és ugyanakkor pedig hát ugye számos más platformára rendelkezésünkre a tekintetbe, hogy a technológiával kapcsolatos véleményünket kifejtsük. Szóval, hogy szerintem ezek így összességében vezettek ide, de szerintem sokkal kevésbé szeretnénk beszélgetni, nem sokkal inkább arról, hogy azért tényleg eltelt egy 12 év, hát gyakorlatilag az első iPhone bemutatója óta mondhatni, hogy rágyózunk, ami azért egy nagyon hosszú idő, és szerintem marha sokat változtunk mi is, mint rádiós, meg egyáltalán beszédképes emberek.
Hát megtanultam némileg beszélni, azért az egy viszonylag nagy változás.
Meg szerintem a Ákosnak, meg a Zsoltnak is sokat adott az, hogy itt rádióztak velünk heti szinten, és relatív rendszeresen.
Most elmegyünk ilyen szentimentálisba?
Egy kicsit igen.
Én más nem.
12 év után szerintem
belefér. Ha nincs kedve Ákos, akkor el kell elmenni szentimentálisba, de az még csak ez egy alkalom.
Hoztam papírzépit eleget, tehát hogy minden jó lesz. Amúgy az a durva, hogy most így kimondod a dátumot, és körülbelül egy évvel később csatlakoztam én is. Tehát az 2012 nyara környékén volt, vagy valami olyasmi, amikor én először jöttem, hiszen 2012-ben kezdődött ez az egész Mobil Arena összeborulás, és akkor onnantól már a rádió is nem sokkal később szóba került. Szóval az is tényleg, hogy 11 éve volt, az szinte hihetetlen.
Igen, az összeborulás azért annyival finomítanám, hogy az aréna az egy kicsit régebb óta van, a Bog akkor vették ezt fel dolgozni.
Próbáltam olyan szépen fogalmazni, hogy
igen, és ugye hát Zsolton láttuk az első pillanattól, hogy így szeret beszélni. Igazából tud is, ez szerintem részben a rádiónak köszönhető, tehát azért ez egy komoly tréning volt. Na de akkor Bog kérdésére, mit adott neked, Zsolt? Ugye fölkerültél ide Budapestre, elkezdtél a Mobil Arénánál újságot írni, azóta már itt ismert youtuberként tengeted ugye a mindennapjaidat, és hát gondolom azért ez egy fontos állomás volt a te életedben, karrieredben, hogy itt rádióztál velünk a Trend FM-en.
Amúgy az a vicces, hogy emlékszem is szinte az első alkalmakra, mert nyilván azért egy élő műsorban lenni és rádiózni az ugyanolyan izgalmas, mint megszólalni bárki előtt, és mondjuk egy prezentációt tartani. Még azután következett ez, hogy még a TV, vagy legalábbis online streamingeket elindítottuk, és már az is egy ilyen teljesen nagy áttörés volt az életemben, a rádió pedig egy más szint. Tehát, hogy azért valljuk be, hogy az elején mégiscsak izgul az ember, utána pedig, mivel arról beszél, amiről szeret és tud, így azért nem volt mindig annyira nehéz, de voltak azok a pillanatok, amikor egy olyan témát kellett pedzegetni, aminél fel kellett kötni az embernek a gatyáját, és akkor tanultam meg, hogy hogyan kell minél gyorsabban, minél több mindent, vagy több információt megtudni arról a témáról, amiről ő fog beszélni. És alapvetően tényleg most mondjuk meg vagyok fázva, tehát a beszédkészségem az nyilván alacsonyabb szintű, mint egyébként, de nagyon sokat kell gyakorolni, és nagyon sok pillanat van, amikor az ember átgondolja, hogy ez mégis mennyire más világ, mint amikor csak beszélget a barátokkal.
És neked a YouTube utad, az egyébként a rádióval összefügg egy picit, tehát hogy itt szedted magadra azokat a kompetenciákat? Mennyire rögtönzött egyébként a YouTube-ot? Ezt mindig is meg akartam kérdezni, de valahogy így nem tudom, a pókerestéken ez sosem jött elő, hogy te írsz magadnak szkriptet?
Na, én pont az az ember vagyok, aki nem. Na most nyilván az, hogy én szeretek beszélni, ez leginkább onnan jön, hogy azért, amit tanultam, az is egyértelműsítette, hogy rengeteg szóbeli vizsga volt, meg szóbeli felelet, és nyilván ott az nem tud ember megszólalni, akkor onnantól kezdve maga a szakma sem fog soha elérkezni hozzá. A szkripteket én nem írom. Én általában a videókat úgy készítem, hogy fölírom a legfontosabb tudnivalókat, mert nyilván az összes specifikációt nem fogja az ember a fejében tartani, főleg, hogyha egymás után fölvesz három videót, egyik telefon ilyen, a másik eszköz olyan, meg most már ugye, ami nagyon sokat változott, talán 2012 óta, hogy akkor a témáknak a 90%-a okostelefon volt. Most pedig már az IoT, AIoT és a különböző eszközöknek a világba bejutásával szerintem már sokkal széleskörűbb az a tudás, amire szükség van az embernek, és pont ezért, amikor az ember videózik, akkor muszáj fölírni a néhány adatot, hogy azt lássa. Persze ezt ügyesen el lehet fedni vágóképekkel, vagy esetleg nem úgy mutatni a kamerán, szóval vannak trükkök, de én sosem írok egy szkriptet, amit felolvasok, vagy amit követek, hanem megtudom azokat a témákat, vagy azokat a kis epizódokat, amiket én mindenképpen el szeretnék mondani. Ez így a fejemben van, akár az autóknál, akár a különböző tech dolgoknál, és onnantól pedig jön. Ha pedig valami történik, nyilván az nem egy élő adás, tehát lehet javítani.
Na hát akkor igazából adott neked kompetenciákat, mert most így 12 év után elárulhatom, hogy mi se szoktunk itt nagyon komoly adás terveket összerakni, tehát hogy így átbeszéljük előtte, hogy nagyjából mi legyen a téma, én megnyitok 5 böngésző ablakot, amikor specifikációk kellenek, és nagyjából ez. Ákos, te mikor csatlakoztál itt a Szenzor csapathoz? Mikor borultál össze, hogy Zsolcolajban?
Mindig vannak ilyen jó.
Hát én mondataim. Szeretnék abban bízni, hogy nem borultam össze, viszont szégyellem magam, mert fogalmam nincs, hogy mi
mikor
volt az első.
Az
2014 novemberében írtam először cikket egy Gigabyte G-Smart okostelefonról.
Erős kezdés?
Méltóan veszett a feledés homályába, szerintem azt elmondtam.
Igen.
Hasonló nagy volumenű cikket írtam én is először, tehát
szerintem mindenki így kezdi, tehát.
Nekem szerintem egy Fujitsu Pocketlux PDA volt az első.
Okay, de akkor rajtad kívül mindenki.
Megint egy PDA-s közösségből érkeztél, tehát hogy ez tök evidens volt, hogy egy PDA-val kezded ezt a fajta karrieredet.
Én meg nagyon kedvező áru tablettel kezdtem, emlékszem, aminek a címe is megvan.
Igen, nekem is megvan.
Igen, arra nem akarok most így utalni, de az akkoriban sem számított túl nagy dobásnak, hát még a mai szemben.
Viszont nekem a rádió az jelentősen később jött. Talán volt szó róla néhány alkalommal, de az egyik MVC után ültünk talán be 2016-ban, talán. De tényleg nem vagyok benne biztos, és igazából ami nagyon megvan, hogy ilyen tök mély víz volt az egész, hogy hát akkor gyere, és akkor ülj le, aztán majd lesz valami. És ez a majd lesz valamiség, ez kicsit mindig része volt ennek a rádiózásnak, viszont én azt éreztem már első-második alkalomra, hogy nem is olyan rossz ez. Aztán visszahallgattam.
És akkor úgy érezted, hogy van még hova fejlődni?
És akkor úgy éreztem, hogy igen, hogy azért innen szép nyerni, de végül is nagyon megszerettem, tehát hogy nagyon jó csinálni, és attól függetlenül, hogy nem mindig voltam benne a legjobb az elejétől fogva, attól függetlenül az egész hangulata, hogy itt ülsz, ugye jellemzően élőben mentünk, tehát villan a piros lámpa, és onnantól fogva, amit kimondasz, az az éterben van. És ennek van egy annyira különleges hangulata, amit más nem ad vissza.
Én emlékszem, Ákos, hogy te eleinte azért kutattál, meg jegyzeteltél.
Nagyon sokat, persze.
Tehát, hogy Ákos volt az, aki úgy jött, hogy már egy hétre előre kért, hogy akkor miről fogunk beszélni egy hét múlva, mi így boggal néztünk, hogy nem tudjuk, de majd valami lesz. Meglátjuk, mi történik addig. És Ákos felkészülten érkezett mindig. Az első pár hónapban egyébként utána azért átvette ezt a kellemes, majd lesz valami. Hát mondhatom, hogy talán ez így a mi védjegyünk, Bog, hogy igazából,
de mindig van valami, Csavi, tehát, hogy
persze.
olyan még nem volt, hogy ne lett volna valami, szóval, hogy ebből a szempontból nem érzem, hogy itt ez egy rossz fajta védelem lett volna, meg hát egy kicsit, hogy mondjam, improvizatívábbá tette az adásokat is. Ugyanakkor viszont az, amit te mondtál, Ákos, meg te is mondtál, Zsolt, hogy itt, ami itt ugye élőben csináltuk, hogy ami élőben megy, arról tudjuk, hogy egyből kimegy több ezer emberhez, és mindenki hallja, azt szerintem mindenkiben felépített egy olyan fajta kommunikációs skillt, hogy megtanult úgy fogalmazni, hogy bár még nem tudja, hogy mi lesz a mondat vége, de mindenképpen le kell zárni, mert hogy ugye élőben van,
vége,
akkor
lesz vége.
Vége kell legyen valahogy, igen.
Igen, nekem azért a legjobb momentumai mindig azok voltak, főleg vendégeknél, akiknek ugye nem volt meg ez a mindsetje, hogy ugye itt a különféle médiatörvény stb. Miatt elég sok mindent nem lehet kimondani egy rádióműsorban, ami egy nem élő, tehát mondjuk árakat a termékekről. És emlékszem, hogy mindenkivel volt szerintem az az összenézés, amikor éreztem, hogy itt kicsúszna egy ár, és akkor így szemöldök emeléssel, így kicsit közelebb hajolok, de hát ugye még csak nem is kölkhetek, mert az is behaladszik.
Vagy és kimondod szerintem... az árat, és utána abból valami eszeveszett mondatot kerekítesz. Tehát, hogy
az egyszer volt egy vendégnél, hogy végül médiatörvény proof-ok maradtunk, tehát valahogy a szavába vágtam és átforgattam úgy, mintha tök másról beszélt volna, nem egy termék áráról, de veletek szerintem sosem volt ilyen, hogy élőben kimondtunk volna egy árat, mert nekünk ez volt itt a nagy mumus, úgyhogy ugye hát 12 éve, nem tudom a...
12 éve ár nélkül kommunikálunk csak a ilyen
termékekről. Mennyire jobb.
Nem, mert ugye megenged bizonyos, tehát ilyen összehasonlításokat lehet, tehát amikor nem értette esetleg valaki, hogy miért nem azt mondjuk egy készülékre, hogy x ezer forint, hanem azt mondjuk, hogy hát ennyiből már lehet egy, nem tudom, 10 éves autót is venni, akkor az jelenti azt, hogy az egy drága okos telefon, de igazából árakat sosem mondhatunk, de ilyen bucking szerintem nem is,
meg
nem is volt.
10%-kal drágább, 20%-kal drágább, ezek is gyakorta előfordultak azért.
Igen, főleg árak nélkül ez ilyen jól értelmezett dolog, úgyhogy igen, valami bucking, ezen gondolkodom Ákos már 5 perc, hogy nekünk valami nagy bucking volt egyébként
na.
Közösen.
De ezzel most Ákos is gondolkodik.
Nem készültél fel most erre az adásra.
Most készültem fel a bakijainkból.
Vedd a papírokat.
Kedvenc bakijaink.
Nekem egy olyanom volt adás. Egyébként, egy olyanom biztosan volt, hogy bekapcsolva hagytam a mikrofont. Tehát miután elköszöntünk, így nem kapcsoltam le, és szerintem az veled volt, de nem igen. Volt semmi, röhögtünk, vagy valami hülyeséget mondtunk.
Ja, ez jó volt, vagy valami ilyesmi volt, igen.
Igen, meg röhögtünk, utána viszont egy kicsit ugye hát, elvörösödtem, amikor realizáltam, hogy ez még lement.
Sőt, szerintem a beköszönés és az adás eleje közti szignálba beszéltél bele.
Olyan is volt, de az másik. De az a durva egyébként, hogy nem emlékszem ezekre konkrétan, arra emlékszem, hogy mit éreztem utána, hogy a fene egye meg, és most ugye nagyon korrektül fogalmaztam, hogy úgyhogy igazából ez nem sok baki 12 év alatt egy heti szintű élő műsornál.
Nem, ez nem sok baki, ugyanakkor viszont szerintem mindig volt a legnehezebb ezekben a műsorokban, amikor csak mi beszéltünk, és tudtuk, hogy mi a téma, szerintem mindig az volt a legkönnyebb, mert az gyakorlatilag igen. Kvázi a fejünkben volt, és csak le kellett ülni elmondani közérthető formában, de amikor valakit behívtunk vendégként, és olyan dolgokról beszéltem, amiről nekem fogalmam nem volt, vagy hát csak, hogy mondjuk, hogy szőrmentén kapirgáltam a dolognak a felszínét, akkor azért szerintem nagyon észnek kellett lenni, hogy egyrészt azért, hogy felfogjam, hogy mit mond, másrészt pedig nekünk valahol volt egy ilyen mediátor feladatunk is, hogy a nagyon mély szakmai dolgokat egy olyan nyelvezetbe öntsük és foglaljuk össze, amit egy átlag hallgató is meg tud érteni. És szerintem ez sokszor sokkal nagyobb kihívás, mint amikor csak leülünk beszélni arról, amit egyébként ismerünk.
Igen, hát szerintem neked itt az volt a fő kihívás, hogy az ilyen nagyon vadhajtás témákat rendszerint én hoztam. Tehát olvastam valamit a neten, valamiről, ami így lazán kapcsolódott a techhez, de egyébként fogalmunk nem volt róla. Azzal a lendülettel behívtam a céget, hogy jöjjön, és akkor néha ez, hát így, hogy mondjam, Bogot az utolsó pillanatban szembesítettem vele, hogy most ez meg fog történni. És egyébként szerintem ez átütő lelkesedés volt, hogy amikor neked elkezdett tetszeni az a téma, akkor így felragyogtál, és elkezdeni a tök jókat kérdezni, és azok voltak szerintem a legjobb interjúink.
Különösen azok voltak a legjobb interjúink, amikor megszerveztél valakit, aztán mégse jöttél te el, mert neked jött valami közben jött, és akkor én meg ott ültem, hogy hát Csabi leszervezett egy interjút, azt sem tudom, hogy ki ez az ember, mi ez a téma, de hát ezt most muszáj lesz megcsinálni. De ez abból a szempontból egy tök jó pozíció volt, hogy én is úgy mentem oda, mint egy átlag hallgató, tehát hogy nem is kellett fölvegyem magamra azt a szerepet, hogy én ehhez nem értek, meg hát, hogy teljesen süsű vagyok hozzá, és most azért vagyunk itt, hogy kiderüljön minden. Ugyanebben a szituációban voltam konkrétan, tehát ezt egy abszolút hitelesen tudtam hozni ezt a karaktert.
Én pont erre gondoltam egyébként, amikor azt mondtam, hogy amikor arról beszélsz, amit nyilván tudsz és értesz hozzá, az viszonylag már egyszerű, legalábbis a mi szintünkön szerintem egyszerűnek kell, hogy legyen. De amikor pont egy olyan témát kell bedzegetni, amihez nem értesz, és föl kell belőle készülni akár 2 perc alatt, mert azért én is emlékszem olyan dolgokra, amikor így akár utolsó pillanatban belettem ránt, vagy hopp, nem ér rá valaki, és akkor jó lenne jönném meg, azt tudtam, hogy érek ki, nem, hogy azt még fölkészüljek belőle, hogy mi történik. Na, az már egy másik tészta, tehát akkor jön az élőadásnak szerintem a legnagyobb élménye.
A másik ilyen, meg az idő. Hát, hogy állandóan ez az időfaktor, ez nagyon bejátszott, tehát, hogy amikor mutatja a Csabi, hogy itt egy perc múlva akármi is van vége, de akkor kezdtél bele egy témába, amit még le kéne valahogy zárni.
De az... ő is csinálta azért sokszor, hogy na még akkor van egy híre idő, és akkor te nagy lelkesedéssel belelendülsz, és már mutatódik is az ujjaival az, hogy itt már be is kéne fejezni. Szóval...
Én mondom az én megélésem, tehát én látom, hogy van másfél perc, egy 30 másodpercen elmondható hírre. Gondolkodom is, hogy hát ez Zsolt vajon... nem lesz túl rövid, nem fogja túl gyorsan elmondani? És akkor mondom, hát Zsolt, még van ott egy hírünk. És akkor te elkezded Ádám Tolimától igazából.
Én jellemző.
És akkor azon kapom magam, hogy egy perc elterik, még mindig nem kanyarodtunk rá a híre, viszont fél percünk van elköszönni, és persze olyankor kalimpálok. De igen, ez is egy...
Na, 12 év után kiderült akkor, hogy ki hogy látja ezt a dolgot.
Már ez egy fontos dolog. De
ez legjobb kompetencia egyébként szerintem. Tehát én megmondom őszintén, talán minden munkám, projektem közül a rádiót gondolom messze a leghasznosabbnak abban, hogy a karrierem hogyan épült, mert tényleg ezt tanított meg improvizálni, magabiztosan, stand-up-olni gyakorlatilag, tehát tényleg nincs olyan üzleti meeting, vagy bármilyen élethelyzet, ahol én lefagynék, és ez szerintem a rádiónak. Jó, biztos lenne, de egy normál körülmények között tényleg annyiszor megszólít valaki az utcán, tudom, hogy ismerem, de fogalmam nincs, hogy ki az, és simán lehozok 5 perces beszélgetéseket, úgyhogy azt sem tudom, ki az ember, és mindenki boldog a végén. És szerintem ez a rádióból jött.
Még egy kompetenciát megtanultunk szerintem itt, hogy lehet élőben nem röhögni.
Igen.
Mert hogy azért van olyan szituáció, amikor váratlanul vicces dolog történik, és az szerintem egy nagyon komoly skill, hogy visszafolytsad a röhögésedet. És nem is hiszem, hogy mindenkinek sikerül, de ugye még a tévében mondók is, a legnagyobbak is bele szoktak szaladni ilyen flowba, hogy nem bírja abba hagyni, és szerintem egy élőadásban ezt nagyon meg kell tanulni, hogy lehet tök másra gondolni, hogy elfelejtsed azt, amin az előbb így jól szórakoztál, hogy visszatérjél abban a normál kerékvágásban, onnan indultunk.
És a hangodon ez ne hallatszódjon, mert azért bárhogy is az is hallatszódik, hogy te éppen nem neveted el magad.
Ez nekem soha nem volt. Tehát, hogy ez amikor random valami eszedbe jut, vagy ez hogy?
Nem. Amikor
egy mi olyan... Mi történik egy stúdióban?
Egy fél mondat elhangzik, egy megjegyzés, vagy egy komment, ami
ja,
így nagyon passzol, és lehet, hogy nem is te mondtad, de ha te mondtad, és azt látod, hogy a másik rög rajta, akkor te is elkezdesz rajta rögni, és akkor az így egy ilyen öngeresztő folyamattá válik, és aztán utána nagyon nehéz véget vetni neki.
Vagy mögötted leesik valami, rácsöppen valami, igen. És ezt így látod, tehát, hogy azért bármi lehetséges.
Valaki hátrahasik a székkel.
Én estem, ugye?
Ez tényleg?
Igen. Tehát én estem hátra székkel.
Ez hogy?
Hát ott a rendes élő stúdióban, hát hintáztam.
Ja, hogy hintázott az úr.
Igen. Hát a Balgot mondta a monológiát, érted, kicsit unatkoztam, már arra is gondoltam, hogy a hallgatók élvezik, neki álltam hintázni. És...
Na, azt élvezték.
Volna.
Igen. És hogy te történeti ilyesmi is egy stúdióban, hát most.
És hallatszott bele, csattant?
Nem, mert egyébként valahogy megfogtam, annyi hallatszott bele, ugye, hogy most nincs hallgatók előtt, de hogy ugye van előttünk egy asztal, nyilván monitorral minden, és nem teljesen estem hátra, mert valahogy a falnál megtámasztottam magam kézzel, és lábfejjel meg az asztalnál, de az asztal csattant egy óriási nagyot, meg ott repült ugye a billentyűzet minden, és Bob meg közben hírbe volt. Igaz, hogy ő nem látta az egész eseményt, mert hogy így eltűntem a monitorok mögött, de azért hát ott például kamatoztatta ezt a tudását, hogy
egyébként
hogy lehet nem röhögni.
Azt mondják, hogy ebbe baromi könnyű belehalni, hogy a koponyacsontod integrálódik az agyadba.
Mert egy szék hátraesés?
Igen. Hát a fal, hogyha elkapod fejjel.
Hát de itt ne viccelt, itt ugye
ja, igen,
tompítás
van
puha, a falon.
Van, a tompítás miatt.
Az alszom most kellett, hogy látszódjon erre a mondatodra. Szerintem kiült a döbbenet egy pillanatra, hogy tessék.
Lehet, hogy fogadásból elmondtad ezt a mondatot, nem?
Tehát, ugye, igen.
Jövök a rádióban srácok.
Erre vártam.
Ott a script előtt, tehát most nem.
Ezzel viszont visszatérünk, mert volt ilyen vendégünk, de most tartunk egy kis szünetet, mi nyerünk vissza.